Ötödik fejezet. Az egész kaland egy percig sem tartott, Fabrizio sebei nem voltak súlyosak. Karját szorosan bekötözték az ezredes ingéből hasított csíkokkal, a fogadó első emeletén ágyat akartak vetni, de amíg engem itt szeretettel ápoltak az első emeleten, lovam unatkoznék egyedül az istállóban, és majd még más gazdát keres magának. Nem is olyan mafla ez az újonc, nézte meg a törzsőrmester. És Fabriciót friss szalmára fektették ugyanabba a jászolba, melyhez lovát kötötték. És mert Fabrizio nagyon elgyengült, az őrmester egy csésze forralt bort vitt neki, és kissé el is beszélgetett vele. Hősünk a harmadik mennyországban érezte magát, beszélgetés közben megdícsérték. Csak másnap hajnalban ébredt, a lovak hosszan nyerítettek és veszekedetten dobogtak, az istálló megtelt füsttel. Első pillanatban Fabrizio nem tudta, mi ez a dobogás, azt sem tudta, hol van, végül már fulladozva a füsttől eszébe jutott, talán a ház ég. Szempillantás alatt kiugrott az istállóból, és már is lován ült. Felnézett, az istálló felett a két ablakból dőlt a füst, és feketén gomolygott a tetőn. Éjszaka körülbelül 100 menekült érkezett a fehér lófogadóba, mind ordított és káromkodott. Fabrizio 5-6-ot látott közelről, tök részegek voltak, az egyik rákiáltott és meg akarta állítani. Hová viszed a lovamat? Negyed mérföldnyire lehetett, amikor visszanézett. Senki nem követte, a ház lángolt. Megismerte a hidat, eszébe jutott sebesülése, érezte, hogy a karja forró és szorítja a kötés. Hát az öreg ezredessel vajon mi történt? Saját ingét adta ide, hogy bekötözzék a karomat. Hősünk ezen a reggelen tökéletesen hidegvérű volt. A nagy vérveszteség után eltűnt belőle minden regényeskedés. Jobbra, gondolta, jobbra, és meneküljünk. Nyugodtan követte a folyót, mely átbújt a híd alatt, és az országút jobb oldalán haladt tovább. A derék markotányosnő tanácsaira gondolt, milyen jó barát, milyen nyílt, ismételgette magában. Egy óráig lovagolhatott, s egyszerre igen gyengének érezte magát. Mi az, elájulok, ha elájulok, ellopják a lovamat, talán a ruháimat is, s a ruháimmal a pénzemet. Arra már nem volt ereje, hogy lovának parancsoljon, csak arra törekedett, hogy egyensúlyban tartsa magát, ekkor egy paraszt, aki az országút mellett a földjén dolgozott, észrevette, hogy milyen sápat, s egy pohár sört meg kenyeret vitt neki. Láttam, milyen sápat, azt gondoltam, bizonyára maga is a nagy csatában sebesült meg, szólította meg a paraszt. Soha segítség nem érkezett jobbkor. Amikor Fabrizio beleharapott a fekete kenyérbe, szeme előtt elsötétült minden. Azután összeszedte magát kissé, és köszönetet mondott a parasztnak. És hol vagyok? Kérdezte. És a paraszt megmagyarázta, hogy 3/4 mérföld után eléri Zandels kisvárost, ott majd jó ápolást kaphat. Fabrizio úgy ért a kisvárosba, hogy alig tudott magáról, minden lépésnél csak arra ügyelt, nehogy leessék a lóról. Egy nagy nyitott kapot látott, belovagolt, fogadó volt. A lóvakaróhoz. Rögtön elébe sietett a ház derék tulajdonosnője, egy hatalmas asszony, szánakozva és izgatottan hívott segítséget. Két fiatal lány segítette le Fabriciót a lóról, alig szállt le, elvesztette eszméletét. Sebészt hívtak, eret vágtak rajta. Aznap és a következő napokon Fabrizio nemigen tudta, mit tesznek vele, majdnem mindig aludt. Combsebe komoly gennyedéssel fenyegetett. Ha időnként magához tért, csak azt kérte, gondoskodjanak lováról. És gyakran emlegette, jól megfizeti a gondoskodást, ez kissé sértette is a jószívű fogadósnőt és lányait. 2 hete ápolták már csodálatra méltóan, a feje lassan tisztult, és ekkor egy este észrevette, hogy vendéglátóinak arca nagyon zavart. Nem sokára egy német tiszt lépett be szobájába, olyan nyelven felelgettek neki, amit ő nem értett, de jól látta, hogy róla beszélnek. Úgy tett, mintha aludnék. Kis idő múlva, amikor úgy gondolta, hogy a tiszt már kimehetett, magához szólította vendéglátóit. Nem azért jött ez a tiszt, hogy listára vegyen és fogolynak nyilvánítson? A fogadósnő könnyezve bólintott. Helyes, a dolmányomban van pénz, kiáltotta, és felült ágyán. Vegyenek nekem polgári ruhát, és még ma éjszaka ellovagolok. Egyszer már megmentették az életemet, amikor befogadtak, majdnem meghaltam az utcán. Mentsenek meg még egyszer, segítsenek, hogy visszamehessek anyámhoz. Szavaira a fogadósnő lányai zokogni kezdtek, remegtek a fiúért, s mert alig értették francia szavait, közelebb húzottak ágyához, így kérdezgették. Anyjukkal flamandul beszéltek, de minden pillanatban gyöngéden hősünkre néztek. Fabrizio megértette, hogy menekülése komoly bajba sodorhatja őket, és ők nem törődnek a veszéllyel. Túláradó szívvel kezüket szorongatta és hálálkodott. Egy helybeli zsidó vállalta, ellátja minden szükséges ruhaneművel, de amikor este 10 óratájt elhozta a holmit, a lányok rögtön látták, Fabrizio dolmányát összehasonlítva az újonnan vásárolt öltözettel, a ruhát nagyon meg kell szűkíteni. Azonnal munkához láttak, nem volt vesztenivaló idejük. Fabrizio megmondta, hová rejtett néhány aranyat ruháiban, arra kérte vendéglátóit, varják be aranyait új öltözetébe is. A ruhával egy pár szép új csizmát is hoztak. Fabrizio bizalommal megkérte a két kedves lányt, vágják fel a huszárcsizmát, ott, ahol ő megmutatja, apró gyémántjait az új csizmába dugták. A vérveszteség és utána a nagy gyengeség azzal a furcsa következménnyel járt, hogy Fabrizio majdnem egészen elfelejtett franciául. Olaszul beszélt vendéglátóihoz, azok meg flamand tájszólással felelgettek neki, s így jóformán csak mutogatással értették meg egymást. A fiatal lányok egészen vezetlenül dolgoztak, de amikor megpillantották a gyémántokat, lelkesedésük szinte rajongássá vált. Azt hitték, hősünk álruhás herceg. Anniken, a fiatalabb és gyerekesebb, nyíltan megölelte. Fabrizio is nagyon kedvesnek látta őket, és éjfél tájt, amikor a sebész megengedte, hogy néhány korty bort igyék, hiszen útra készül, már-már maradni lett volna kedve. Hol lehetne jobb dolgom, mint itt? Kérdezte önmagától. De hajnali 2-kor mégis felöltözött. Amikor kilépett a szobájából, a jószívű fogadósnő bevallotta, lovát elvitte a tiszt, aki néhány órával előbb itt járt. Söpredék, söpredék, káromkodott Fabrizio, egy sebesültől. Ifjú olasz hősünk nem volt eléggé filozófus, hogy eszébe jusson, milyen áron szerezte ő maga ezt a lovat. Anniken sírva elmondta, egy másik lovat béreltek neki, ő azt szerette volna, ha a fiú marad. A búcsú gyengéd volt. Két magas fiatalember, a jószívű fogadósnő rokonai emelték Fabriciót nyeregbe. Útközben szorosan mellette lovagolva támogatták őt, míg egy harmadik néhány száz lépéssel a kismenet előtt haladt, s azt kémlelte, nem kerül-e eléjük az úton gyanús őrjárat. 2 óráig meneteltek így, akkor a lóvakaróhoz fogadósnőjének egyik unokanővérénél állapodtak meg. Mondhatott Fabrizio akármit, akik eddig elkísérték, továbbra sem akartak tőle elválni. Egyre csak azt hajtogatták, mindenkinél jobban ismerik az erdei ösvényeket. De holnap reggel, ha szökésemet észreveszik, és magukat nem találják otthon, bajba jutnak, megint neki indultak. Szerencsére, mire a nap felkelt, a síkságot sűrű köd borította. Reggel 8 óra tájt egy kisvároshoz értek. Az egyik fiatalember kivált közülük, hogy megnézze, elrejtették-e a postalovakat. Csak ugyan, a postamesternek még volt ideje, hogy eltüntesse lovait, és szerezzen helyettük néhány gyalázatos gebét, ezeket kötötte be az istállóba. A mocsarak mélyére rejtett lovak közül előhoztak 2, s 3 órával később Fabrizio felszállt egy kicsi rozoga bricskára, amely elé azonban remek postalovakat fogtak. Ereje szinte visszatért már. Érzelmes pillanat volt, amikor elvált a fiatal emberektől, a fogadósnő rokonaitól, bármilyen kedves ötlettel kínálta is Fabrizio, semmiképpen nem fogadtak el pénzt. Uram, ebben a helyzetben magának sokkal nagyobb szüksége lesz a pénzre, mint nekünk, ismételgették a becsületes fiatalok. Hősünk leveleivel végül mégis elindultak visszafelé. A levelekben Fabrizio az út izgalmaitól felérénkülve megkísérelte elmondani vendéglátóinak, mit érez irántuk. Könnyezve írt nekik, és a kis Anniken levelébe bizonyára valamelyes szerelem is csöppent. További útján már semmi nem történt. Amikor Amiensbe ért, combsebe kegyetlenül fájt. A vidéki sebész nem gondolt arra, hogy feltárja a sebet, s hiába végzett érvágást, a seb mégis gennyedni kezdett. 2 hetet töltött Fabrizio az Amiens-i fogadóban, egy hajbókoló és pénzsóvár családnál, és ez alatt a szövetségesek előzönlötték Franciaországot. Fabrizio szinte új emberré vált, annyit s oly mélyen gondolkodott mindazon, amit megélt. Egyetlen kérdésben maradt a gyerek, csata volt-e, amit látott? S másodszor ez a csata a Waterloo-i csata volt-e? Életében most először élvezte az olvasást, egyre azt remélte, hogy a napilapokban vagy a harctéri tudósításokban valamilyen leírásra bukkan, melyben felismeri azokat a helyeket, amerre ő is járt Ney Marshall kíséretében, majd később a másik tábornokkal. Míg amilyenben tartózkodott, csak nem minden nap írt jó barátainak a lóvakaróhoz fogadóba. Amint meggyógyult, Párizsba utazott. Régi szállodájában legalább 20 levél várta anyjától és nagynénjétől, mindegyikben könyörögtek, induljon azonnal haza. Pietra Nera grófné utolsó levele felzaklatta Fabriciót titokzatos hangjával, ez a levél szétfújta meghatott álmait. Fabriciónak elegendő volt egyetlen szó, s már is felkészült a legnagyobb csapásokra, és képzelete a legszörnyűbb részletekkel színezte ki a csapásokat. Vigyázz, alá ne írd leveleidet, ha hírt adsz magadról, figyelmeztette a grófné. Ha hazajössz, ne gyere egyenesen a Komótóhoz, állj meg Lugánóban, svájci területen. Ebbe a kisvárosba Kávi néven kellett megérkeznie, a városka legjobb fogadójában találja majd a grófné emberét, aki közli vele, mit tegyen. Nagynénje ezekkel a szavakkal végezte. Minden lehetséges módon titkold el, milyen őrültséget tettél, és főleg ne tarts meg semmilyen írást vagy nyomtatványt. Svájcban már Santa Margherita buzgó tisztelői vesznek körül. Ha lesz elég pénzem, írta a grófné, valakit Genfbe is küldök a mérleg szállodába, és ott majd olyan részleteket hallasz, amiket nem írhatok meg, megérkezésed előtt mégis tudnod kell róluk. De az Istenért egy napig sem maradj tovább Párizsban, kémeink felismerhetnek. Fabrizio képzelete rögtön a legkülönösebb helyzeteket rakta össze, és képtelen volt minden más élvezetre, egyre csak azon törte a fejét, milyen rendkívüli változásokat akarhat nagynénje vele közölni. Mialatt átutazott Franciaországon, kétszer tartóztatták fel, de kivágta magát, ezeket a kellemetlenségeket olasz útlevelének köszönhette, és az útlevélbe írt szokatlan foglalkozásnak barométer kereskedő. Fiatalságához és felkötött karjához sehogyan sem illett ez a mesterség. Genfben végül megtalálta a grófné embereit, akik elmondták, hogy őt, Fabriciót feljelentették a milánói rendőrségen. Azzal gyanúsítják, hogy ő vitte Napóleonhoz a volt itáliai királyság híveinek egy nagyarányúan szervezett összeesküvő társaságnak kiáltványát. Ha utazásának nem ez a célja, miért használt volna álnevet? Kérdezte a feljelentés. A grófné embere azt is közölte még, anyja majd igyekszik bizonyítani, ami igaz, vagyis először azt, hogy ő soha nem hagyta el Svájcot, másodszor, hogy a kastélyból váratlanul ment el, mert összeveszett fivérével. Amikor Fabrizio mindezt meghallotta, szinte büszke lett. Mintha valamilyen követféle lettem volna Napóleonnál, így akár az a kitüntetés is érhetett volna, hogy beszélek ezzel az óriással, bár így lett volna. Eszébe jutott, hogy hetedik ükapja a Sforza kíséretében Milánóba érkezett ősnek unokája, abban a kitüntetésben részesült, hogy a herceg ellenségei levágták a fejét, mert rajta kapták, amikor átment Svájcba. Kiáltványt vitt az érdemes kantonoknak, és a katonákat toborzott. Szinte látta maga előtt a metszetet, mely megörökíti ezt a jelenetet, benne volt a családi krónikában. Tovább kérdezgette az inast, és észrevette, hogy azt izgatja egy részlet, amit végül nem tudott elhallgatni, bár a grófné többször is ráparancsolt erről hallgasson. Ascanio a bátyja jelentette fel a milánói rendőrségen. Ez a rettenetes hír szinte megőrítette hősünket. Genfből Lozánt érintve vezet az út Itáliába. Fabrizio gyalog akart neki vágni, s azonnal. Gyalog akarta a 10-12 mérföldet megtenni, pedig a Genf-Lozánni gyorskocsi 2 óra múlva indult. Mielőtt elindult volna Genfből, valamelyik siralmas kávéházban összetűzött egy fiatalemberrel, aki szerinte furcsán nézett rá. Tökéletesen igaza is volt, a fiatal, nyugodt, józan genfi fiú, akit csak a pénz érdekelt, sült bolondnak hitte őt, mert amikor Fabrizio belépett a kávéházba, először dühötten jobbra-balra pillantgatott, majd a csészek kávét, amit rendelt, felborította, és a kávé a svájci nadrágjára ömlött. Az összetűzés pillanatában Fabrizio első mozdulata tökéletesen beleillett volna a 16. századba, ahelyett, hogy párbajról tárgyal a genfi fiatalemberrel, kirántotta tőrét és rávetette magát, hogy beledöfje. A lobogó nevetséges pillanatban Fabrizio megfeledkezett a becsület jól ismert törvényeiről, az ösztön ébredt fel benne helyesebben a gyerekkor emlékei. Az a bizalmi ember, akivel Lugánóban találkozott, csak fokozta dühét, amikor újabb részletekről is beszámolt. Fabriziót annyira szerették Riantában, hogy a nevét sem ejtették volna ki, s ha bátyja nem viselkedik ilyen szeretett teljesen, mindenki úgy jár ki, mintha Milánóban hinnék, és távolléte soha nem kelti fel a milánói rendőrség figyelmét. A vámőrök bizonyára megkapták személy leírását, mondta nagynénje küldöttse, s ha az országúton megyünk, a Lombard-Velencei királyság határán letartóztatják. Fabrizio emberei a legrejtettebb ösvényeket is ismerték a Lugano és Komótó közötti hegységben. Orvvadásznak, illetve csempésznek öltöztek, mert hárman voltak, és az arcuk eléggé elszánt volt. A vámőröknek eszükbe sem jutott, hogy megállítsák őket, sőt, előre köszöntek nekik. Fabrizio úgy intézte, hogy a kastélyba éjfél tájt érkezzenek. Ilyenkor apja és valamennyi risporos inasa már régen ágyban volt. Könnyedén leereszkedett a mély árokba, és egy pince kis ablakán bemászott a kastélyba. Itt várt rá anyja és nagynénje. Csak hamar futva érkeztek húgai is, kitörő áradozások és könnyek váltották egymást hosszú ideig. És alig kezdtek józanul beszélni a szerencsétleneket, mert szerencsétlennek hitték magukat, már is a hajnal sugarai figyelmeztették, hogy az idő elrepült. Remélem, bátyád nem sejti, hogy megérkeztél, mondta Pietra Neira grófné. Gyönyörű kiruccanása óta nem beszélek vele, és ezért megtisztelt azzal, hogy megsértődött. Ma vacsora közben kegyes voltam megszólítani őt, kellett valamit tennem, hogy elrejthessem bolond jókedvemet, nehogy gyanakodjék. Majd amikor láttam, milyen büszke úgynevezett kibékülésemre, kihasználtam örömét, és a rendesnél több bort itattam vele. Most bizonyára nem jut eszébe, hogy lesbe álljon, és folytassa mesterségét, a spionkodást. A te lakosztályodban kell elrejtenünk kis huszárunkat, mondta a Márkiné. Most nem mehet el. Ezekben az első pillanatokban még nem vagyunk elég nyugodtak, és meg kell találnunk a legjobb megoldást, hogyan szedhetjük rá a szörnyű milánói rendőrséget. Így is tettek. De a Márki és idősebbik fia másnap észrevették, hogy a Márkiné örökké sógornője lakosztályában tartózkodik. Nem töltjük most az időt azzal, hogy leírjuk, milyen gyengéd áradozás és boldogság kavarta fel még ezen a napon is a boldog embereket. Az olasz szívet a gyanú és égő képzeletük őrült ötletei sokkal jobban feldúlják, mint a miénket, örömük viszont mélyebb és tovább tart. Ezen a napon a grófné és a Márkini egyetlen percig nem volt józan. Fabriciónak újra és újra mindent el kellett mondania. Végül elhatározták, hogy Milánóban rejtik el boldogságukat, annyira nehéznek látszott továbbra is kijátszani a Márki és Ascanio rendőri felügyeletét. A kastély rendes bárkáját vették igénybe, mintha Komóba mennének, ha másként tesznek, rögtön 1000 gyanút ébresztenek. De amint a komói kikötőbe értek, a Márkinénak eszébe jutott, hogy igen fontos iratokat felejtett Giantában. Sietve visszaküldte hát a csónakosokat, és ezek az emberek semmit, de semmit nem jelenthettek, mit csinál a két asszony Komóban. Alig, hogy kiszálltak, sietve kibérelték az első kocsit azok közül, melyek ott várják az utasokat annál a magas, középkori toronynál, a milánói kaputól valamivel feljebb. Rögtön indultak is, a kocsisnak nem volt ideje senkivel beszélni. Negyed mérföldnyire a várostól a két nő egy ismerős fiatal vadásszal találkozott, s mert férfi nem volt velük, a vadász előzékenyen felajánlotta, hogy lovagjuk lesz, és elkíséri őket Milánó kapujáig, ő is arrafelé portyázik vadászat közben. Minden jól ment. Az asszonyok nagy vidáman beszélgettek a fiatal utassal, amikor az út egyik fordulójában, ott, ahol a szép San Giovanni dombot és erdőt kerülik meg, három álruhás csendőr ugrott a lovak elé, és elkapták a kantárt. Jaj, a férjem elárult, kiáltotta Márkiné, és elájult. Egy törzsőrmester, aki valamivel hátrább maradt, botladozva közeledett a kocsihoz, és olyan hangon szólalt meg, mintha a kocsmából lépett volna ki. Nagyon sajnálom, de le kell tartóztatnom magát, Fabio Conti tábornok. Fabrizio azt hitte, otromba tréfa, hogy a törzsőrmester tábornoknak szólítja. Ezért még megfizetsz, gondolta. Az áruhás csendőröket nézte, és közben egyre csak a kedvező pillanatot leste, mikor ugorhat le a kocsiról, és menekülhet a sűrűbe. A grófné minden esetre mosolyogni próbált, és a törzsőrmesterhez fordult. Kedves törzsőrmester, csak nem ezt a 16 éves gyereket hiszi Conti tábornoknak? Hát maga nem a tábornok lánya? Bámult rá a törzsőrmester. Íme az apám, mutatott a grófné Fabrizióra. A csendőrökből kipukkant a nevetés. Mutassa az útlevelüket, és ne okoskodjon! Vágott bele a törzsőrmester, akit bosszantott az általános jókedv. Ezek a hölgyek sohasem hoznak magukkal útlevelet, ha Milánóba mennek, jegyezte meg a kocsis gőgösen és nyugodtan. Griantai kastélyukból jönnek, ez itt Pietra Nera grófné, az meg Del Dongo Márkiné. A megzavarodott törzsőrmester a lovak elé húzódott, és tanácskozásra bújt össze embereivel. Már legalább 5 perce tartott a megbeszélés, amikor Pietra Nera grófné arra kérte az urakat, engedjék meg, hogy a kocsi néhány lépéssel előbbre menjen és árnyékba álljon. Nyomasztó meleg volt, bár még 11 óra sem múlt el. Fabrizio figyelmesen nézett jobbra-balra, hogyan szökhetne meg, és most észrevette, hogy az egyik kicsi mezei ösvényen felbukkan egy fiatal lány, s kilép a poros országútra. 14-15 éves lehetett, zsebkendőjét arca elé tartva félénken sírt. 2 egyenruhás csendőr között jött, és 3 lépésnyire mögötte ugyancsak 2 csendőr között, magas szikár férfi, olyan színészi és túlzott méltósággal, mint egy prefektus a körmenet nyomában. Hát, ezeket hol találtátok? Kérdezte a törzsőrmester, aki akkor már egészen részeg volt. A földeken át menekültek, útlevelük persze sehol. A törzsőrmester már egészen fejét vesztette. Itt állt előtte 5 fogoly, és neki 2 kellett. Néhány lépéssel odább ment, egy embert ott hagyott, hogy őrizze az előkelősködő foglyot, egy másikra meg a lovakat bízta, nehogy elinduljanak. Maradj csak, figyelmeztette a grófné Fabriciót, aki már leugrott a kocsiról. Minden rendbe jön. Hallották, hogy az egyik csendőr ezt harsogja. Baj is az, ha nincs útlevelük, az is jó fogás. A törzsőrmester, mintha nem lett volna ennyire elszánt, Pietra Nera grófné neve nyugtalanította. Ismerte a tábornokot, és nem tudta, hogy meghalt. Arra gondolt, a tábornok olyan ember, aki biztosan megbosszulja, ha ok nélkül letartóztatom a feleségét. A tanácskozás hosszúra nyúlt, a grófné közben beszélgetni kezdett a fiatal lányjal, aki ott állt az úton, a porban, a hintó mellett. Szépsége szinte meghökkentette a grófnét. Kicsikén magának még megárt a nap. Ez a derék katona, fordult a lovak mellett álló csendőrhöz, bizonyára megengedi, hogy felszálljon a hintóba. Fabrizio, aki a kocsi körül ólálkodott, odalépett, hogy felsegítse a fiatal lányt. Az már felszökkent a hágcsóra, Fabrizio közben a karját fogta, de ekkor a tekintélyes férfi 6 lépéssel a kocsi mögül megeresztette méltóságtól duzzadó hangját. Maradjon az úton, ne szálljon fel idegen kocsiba! Fabrizio nem hallotta a rendelkezést, a fiatal lány pedig ahelyett, hogy belépett volna a kocsiba, vissza akart lépni, mert Fabrizio még mindig fogta, a fiú karjába esett. Fabrizio mosolygott, a lány mélyen elpirult, egy pillanatig nézték egymást, azután a fiatal lány kiszabadította magát karjából. Kedves fogolytárs lenne, tűnődött Fabrizio, milyen mély gondolatokat őrizhet homloka, milyen komolyan tudhat szeretni ez a lány. A törzsőrmester fölényeskedve közeledett. A hölgyek közül melyik Clelia Conti? Én, felelte a fiatal lány. Én meg Fabio Conti tábornok vagyok, kiáltott fel az idős férfi. Fabio Conti tábornok a pármai fejedelem őfelségének kamarása. Rendkívül tiszteletlennek tartom, hogy egy ilyen rangú embert úgy hajszolnak, mint valamilyen tolvajt. Tegnap előtt, amikor a komói kikötőben bárkára szállt, nem a pokolba küldte a rendőrfelügyelőt, aki az útlevelét kérte? No hát, ma ő járatja meg magát ebben a pokoli melegben. Már elindultam a bárkámmal, sietnem kellett, vihar készülődött. Egy civil ruhás férfi utánam kiáltott a partról, forduljak vissza. Megmondtam a nevemet, és tovább mentem. Ma reggel pedig megszökött Komóból. A rangon beliek nem visznek magukkal útlevelet, ha Milánóból kirándulnak a tóra. Ma reggel Komóban megmondták, hogy a kapunál le fognak tartóztatni. Gyalog indultam el a lányommal. Azt reméltem, útközben találok kocsit, melyel Milánóba mehetek, és ott az első utam a tartományi tábornokhoz vezet majd, hogy megtegyem panaszomat. Látszott, hogy a törzsőrmester fellélegzett. Rendben, tábornok úr, ezennel letartóztatom, és Milánóba vezetem magát. Fabricióhoz fordult. És maga? Hát maga kicsoda? A fiam, szólt közbe a grófné. Ascanio. Pietra Nera hadosztály tábornok fia. És nincs útlevele, grófné? Kérdezte igen megszelidülten a törzsőrmester. Olyan fiatal, még nem volt útlevele, soha nem utazik egyedül, mindig csak velem. Beszélgetésük alatt Conti tábornok egyre sértődöttebb méltósággal tárgyalt a csendőrökkel. Ne beszéljen annyit, szólt rá az egyik. Le van tartóztatva, kész. A törzsőrmester is beleszólt. Legyen boldog, ha megengedjük, hogy egy parasztlovat béreljen, különben a porban és melegben itt gyalogolhat szépen a lovaink között, hiába pár mai kamarás maga. A tábornok káromkodni kezdett. Elhallgatsz rögtön? Kiáltott rá a csendőr. És hol a tábornoki ruhád? Akárki mondhatja, hogy ő tábornok. A tábornok még indulatosabb lett. Ez alatt a hintóban sokkal szerencsésebben alakult minden. A grófné úgy küldözgette a csendőröket, mintha inasai lettek volna. Az egyiknek egy tallért adott, hogy menjen és szerezzen bort, de mindenek előtt hozzon friss vizet abból a kis házból, amely talán 200 lépésnyire állt tőlük. Arra is maradt ideje, hogy megnyugtassa Fabriciót, aki mindenáron a domboldal borító erdőbe akart menekülni. Jó pisztolyaim vannak, erősködött hősünk. A grófné az izgatott tábornokot is rávette, engedje lányát felszállni a kocsiba. A tábornok, aki szeretett magáról és családjáról beszélni, megragadta az alkalmat, és elmondta, lánya még csak 12 éves, 1803. október 27-én született, de annyira okos, hogy mindenki 14-15 évesnek hiszi. A grófné a Márkinéra pillantott. Közönséges ember, ezt mondta a szeme. Egy órai eszmecsere után a grófné mindent elsimított. Az egyik csendőr, akinek éppen dolga volt a szomszéd faluban, bérbeadta a lovát Conti tábornoknak, előzően a grófné megígérte neki, hogy 10 frankot kap. A törzsőrmester egymaga indult el a tábornokkal. A többi csendőr ott maradt egy fa alatt, s velük 4 hatalmas palack bor, 4 kis demizson, az a csendőr hozta őket egy paraszt segítségével, akit a kicsi házba küldtek. Clélia Contit a nemes kamarás felhatalmazta, hogy a hölgyek kocsijában elfogadhat egy helyet, így mehet Milánóba, és eszébe sem jutott senkinek, hogy letartóztassa Pietra Nera grófnak, a bátor tábornoknak fiát. Az első percek udvariaskodással és a lezajlott kis kellemetlenségek megbeszélésével teltek. Clélia Conti csak hamar észrevette, hogy a szép grófné hangját már-már lelkesedés árnyalja, amikor Fabricióval beszélt. Bizonyos, hogy nem az anyja. Képzeletét különösen az izgatta, hogy ismételten céloztak valamilyen hősi, merész, nagyon veszélyes tetre, amit Fabrició nemrégiben hajtott végre, de a fiatal Clélia bármilyen eszes volt is, sehogy sem tudta kitalálni, miről beszélnek. Bámulva nézte a fiatal hőst, akinek tekintete még a szenvedélyes tetről beszélt. A fiút kissé meglepte és megrázta a 12 éves lány különös szépsége, pillantásától Clélia elpirult. Egy mérföldnyire Milánó előtt Fabrício azt mondta, hogy meglátogatja nagybátyját és elbúcsúzott a hölgyektől. Ha majd rendeződnek az ügyeim, fordult Cléliához, elmegyek és megnézem Párma híres, szép festményeit. Remélhetem-e, hogy akkor emlékezni fog Fabrício del Dongo nevére? Hát ez remek, szólt közbe a grófné. Remekül tudod megőrizni inkognitódat. Kedvesem, legyen szíves, ne felejtsd el, hogy ez a haszontalan fiú a fiam, s Pietra Nerának hívják, nem Del Dongónak. Fabrizio késő este a Renza kapun lépett be Milánóba, innen kedvelt sétaút vezetett a városba. A Márkininak és sógornőjének pénztárcáját végzetesen kimerítette a 2 inas svájci útja. Szerencsére Fabriciónak volt még néhány aranya, és maradt egy gyémántja is. Elhatározták, hogy ezt eladják. A 2 asszonyt mindenki szerette a városban, és ők mindenkit ismertek. Az osztrák és a klerikális párt legtekintélyesebb tagjai keresték fel Binder bárót, a rendőrfőnököt, hogy közben járjanak Fabrizio érdekében. Ezek az urak, mint Binder bárónak elmondták, nem értették, hogyan lehet komolyan venni egy 16 éves gyerek bolondságát, aki összevisz bátyjával és megszökik az apai házból. Az a feladatom, hogy mindent komolyan vegyek, felelte csendesen Binder báró, egy bölcs és szomorú férfi. A báró akkoriban szervezte meg a híres milánói rendőrséget, s vállalta, hogy még fellobbanásuk előtt elfojtja az olyan forradalmakat, amilyen az 1740-es volt, mely kikergette Genovából az osztrákokat. Ez a milánói rendőrség, melyet Silvio Pellico és Andriane sorsa olyan hírhedté tett, nem volt éppen kegyetlen, csak józanul és kímélet nélkül hajtotta végre a szigorú parancsokat. Második Ferenc császár azt akarta, hogy állandó rémületben tartsák a merész olasz képzeletet. Közöljék velem pontosan és napról napra mindent bizonyítva, mivel töltötte idejét a fiatal Del Dongo Marquezino, ismételgette Binder báró Fabrizio pártfogói előtt. Kezdjük Griantából való távozása napján, március 8-án egészen a tegnapi estéig, amikor megérkezett ebbe a városba, ahol anyja lakosztályában tartózkodik, és hajlandó vagyok úgy bánni vele, mint a város legkedvesebb és legpajkosabb fiatalemberével. Ha nem tudják velem közölni útjának minden részletét minden egyes napról, amióta Griantából elment, bármilyen előkelő a származás, és bármennyire tisztelem családja barátait, nem az a kötelességem, hogy letartóztassam. Nem kell-e fogva tartanom, míg csak be nem bizonyítja, hogy nem vitt üzenetet Napóleonnak néhány olyan elégedetlen nevében, amilyenek még mindig akadnak ő felsége császárunk és királyunk alattvalói között. Azt se felejtsék el, uraim, ha a fiatal Del Dongónak sikerül is ezt a gyanút teljesen eloszlatni, még mindig vétkes, mert külföldre utazott szabályosan kiállított útlevél nélkül, azon kívül hamis nevet használt, és tudatosan egy egyszerű munkás részére kiállított útlevelet vett igénybe, azaz olyan osztálytagjáit, amely mélyen alatta áll az ő társadalmi osztályának. A kegyetlenül józan nyilatkozatot azzal a hódolattal és tisztelettel mondta el, amivel a rendőrfőnök tartozik Del Dongo Marquezino magas rangjának és a tekintélyes pártfogók állásának. Amikor a Marquezino meghallotta Binder báró válaszát, kétségbe esett. Fabriciót lecsukják, kiáltotta sírva, és ha egyszer börtönbe került, Isten tudja, mikor szabadul, apja megtagadja. Pietra Nera grófné és sógornője két-három bizalmas barátjuk tanácsát kérte, de bármit mondtak, a Marquezino mindenáron azt akarta, hogy fia már éjszaka szökjön el. De hiszen hallottad, Binder báró tudja, hogy a fiad itt van, mondta grófné, ez az ember nem gonosz. Lehet, de kedvében akar járni Ferenc császárnak. Ha azt gondolná, hogy előre meneteléhez fontos Fabrizio lecsukása, már a börtönben is volna. Sértő bizalmatlanságot fejezünk ki, ha Fabriciót most megszöktetjük. De ha bevallotta előttünk, hogy tudja, hol van Fabrizio, ez olyan, mintha azt mondta volna, szöktessék meg. Nem, meghalnék, ha mindig arra kellene gondolnom, talán már negyed óra múlva négy fal közé kerül a fiam. Bármilyen nagyra vágyó is Binder báró, tette hozzá Marquezino, ebben az országban állása szempontjából fontosnak kell tartania, hogy kíméletesnek mutatkozzék olyan rangú emberekkel, mint a férjem. Ezt bizonyítja szerintem szokatlan őszintesége, amikor bevallotta, hogy tudja, hol kaphatja el a fiamat. Ráadásul a báró előzékenyen részletezte is azt a két törvénysértést, amivel Fabriciót aljas bátyja feljelentési alapján vádolják. Megmagyarázta, hogy ez a két törvénysértés börtönbüntetéssel jár. Nem annyi ez, mint ha azt mondta volna, ha jobbnak látjuk a szökést, rajtunk áll, választhatunk. Ha a szökést választod, ismételte egyre a grófné, soha többé nem látjuk. Maga Fabrizio is jelen volt a megbeszélésen, és a Marquezino egyik régi barátjával együtt, aki most az Ausztria által felállított bíróságnak vragja volt, határozottan azt érezte, meg kell ugrania. És valóban még ezen az estén elhagyta a palotát, ott rejtőzött a kocsiban, mely anyját és nagynénjét a Scala színházba vitte. A kocsis, akire gyanakodtak, szokása szerint megállt egy kocsma előtt, s míg a megbízható inas vigyázott a lovakra, Fabrizio parasztruhában gyorsan kilépett a kocsiból és elhagyta a várost. Másnap reggel ugyanilyen szerencsésen átjutott a határon, s néhány óra múlva már anyjának Piemonti birtokán volt Navarra mellett, éppen Ramonyanóban, ahol valamikor megölték Bayard. Ezek után az olvasó elképzelheti, milyen figyelemmel hallgatta a két asszony páholyába érve a Scala előadását. Csak azért jöttek ide, hogy nyugodtan beszélhessenek több barátjukkal, akik a liberális párt tagjai voltak, s akiknek megjelenését a Del Dongo palotában gyanúsnak találhatta volna a rendőrség. A páholyban elhatározták, hogy még egy kísérletet tesznek Binder báróval. Arról szó sem lehetett, hogy megvesztegessék a fedhetetlen, tisztességes, magasrangú hivatalnokot, különben is a két asszonynak semmi pénze nem volt. Fabriciót kényszerítették, hogy vigyen mindent magával, ami a gyémánt árából megmaradt. Pedig nagyon fontos volt, hogy ismerjék a báró utolsó szavát. Barátai emlékeztették a grófnét bordakánonokra, arra a rokonszenves fiatal férfira, aki valamikor udvarolni próbált neki, és mégpedig elég csúnyán. Amikor a kanonok látta, hogy semmiképpen nem jut célhoz, elájult a Pietrán erre tábornoknak a grófné és a limerkáti barátságát, erre az aljasságra rögtön kikergették a palotából. Most ez a kanonok minden este Binder báró feleségével tarokkozott, és természetesen meghitt barátja volt a bárónak. A grófné elszántan vállalta, hogy megteszi a rettenetesen kínos lépést, és fölkeresi a kanonokot. Másnap délelőtt jó korán, amikor tudta, hogy a kanonok még otthon van, felkereste és bejelentette magát nála. Amint a kanonok egyetlen inasa kimondta Pietrán erre a grófné nevét, a férfi úgy megrendült, hogy hangja teljesen elfulladt. Meg se kísérelte, hogy rendetlenül lógó, nagyon egyszerű házi ruháján valamit is igazítson, engedd be és tűnj el, mondta alig hallhatóan. A grófné belépett, Barda térdre borult. Térdelve várja parancsait egy szerencsétlen őrült, nézett fel a grófnéra, aki ezen a délelőtten kissé hajnagabb ruhájában, melyet álruhának öltött magára, ellenállhatatlanul érdekes volt. A mély szomorúság Fabrizio távolléte miatt, a saját ízlésén elkövetett erőszak, hogy eljött ehhez a férfihoz, aki elárulta, mindez valószínűtlenül ragyogóvá varázsolta tekintetét. Térdelve akarom meghallgatni parancsait, kiáltotta a kanonok, mert hiszen bizonyos, hogy valamilyen szolgálatot várt tőlem, másként nem tisztelte volna meg egy szerencsétlen őrült nyomorúságos otthonát, aki egykor szerelemtől és féltékenységtől lángolva aljasul viselkedett magával, aljasul, amikor látta, hogy nem tud magának tetszeni. Ezek a szavak őszinték voltak, és annál szebbek, mert a kanonok most nagyhatalmú úr volt. A grófné könnyezett a meghatottságtól, eddig megalázottság és félelem dermesztette meg, és most egyetlen pillanat alatt megindultság és valamelyes remény töltötte el. Végképp elkeseredett volt, és egyszerre csak nem boldog lett. Csókold meg a kezemet, és állj fel, mondta a kanonoknak, és feléje nyújtotta a kezét. Tudnunk kell, hogy Itáliában az őszinte igaz barátságot éppen úgy tegezéssel fejezik ki, mint a gyengédebb érzelmeket. Azért jöttem, hogy unokaöcsém Fabrizio számára kegyelmet kérjek tőled. Az igazat mondom el, a teljes igazságot, nem hallgatok el semmit. Úgy beszélek, ahogyan egy régi baráttal beszélni kell. 16,5 éves, s nagy bolondságot követett el. A Grianta kastélyban élünk a Komói tó mellett. Valamelyik este 7 óra tájt egy komói bárka hozta a hírt, hogy a császár partra szállt a Huanöbölben. Másnap reggel Fabrizio elindult Franciaországba, polgári származású barátja adta oda az útlevelét, egy Vázi nevű barométerkereskedő. Fabrizio nem látszik éppen barométerkereskedőnek, így alig tett 10 mérföldet Franciaországban, jó megjelenése gyanút keltett és letartóztatták. Gyanúsnak látszott sok lelkes kitörése és hibás franciasága is. Egy idő múlva sikerült megszöknie, így ért Genfbe, eléje küldtünk valakit Lugánóba. Azaz Genfbe, szólt közbe a kanonok mosolyogva. A grófné befejezte a történetet. Mindent megteszek magáért, ami emberileg lehetséges, mondta melegen a kanonok. Mindenben a szolgálatára állok, még oktalanságot is kész vagyok elkövetni, tette hozzá. Mondja meg, mit kell tennem rögtön az első pillanatban, amikor ezt a nyomorúságos szobát megfosztja az égi tüneménytől, aki életem történetében új korszakot nyitott. Elmegy Binder báróhoz, és megmondja neki, hogy születése óta szereti Fabriciót, hogy a házunkhoz járt, amikor ez a gyerek született, és végül barátságukra hivatkozva kéri a bárót, állítsa munkába minden rendőrkémét, és derítsék ki, mielőtt Fabrizio Svájcba utazott. Beszélte egyszer is azokkal a liberálisokkal, akár egyel is, akiket Binder ellenőriztet. Ha egyáltalában ér valamit a báró rendőrsége, meggyőződhetik róla, itt valóban csak fiatalos meggondolatlanságról van szó. Maga is tudja, hogy szép lakásomban, a Dunyani palotában ott fügtek a metszetek Napóleon győztes csatáiról. Unokaöcsém ezeknek a metszeteknek körirataim tanult meg olvasni. Fabrizio még 5 éves sem volt, és szegény férjem sorra elmagyarázta neki a császár csatáit. Fejére tettük férjem tábornoki sapkáját, és a gyerek maga után vonszolta a hosszú kardot. Hát látja, egy nap Fabrizio meghallja, hogy férjem istene a császár visszatér Franciaországba, és elindul, mint egy szeles kölyök, hogy csatlakozzék hozzá, de nem sikerül. Kérdezze meg a bárót, milyen büntetéssel akarja sújtani ezt az esztelenséget? Elfeledkeztem valamiről, kiáltott fel a kanonok. Rögtön meglátja, hogy nem vagyok egészen méltatlan a bocsánatára. Tessék, mondta, asztalán keresgélve írásai között. Tessék, itt van annak az aljas Coltortónak a feljelentése. Látja az aláírás, Ascanio Valserra del Dongo. Ő indította el az egész ügyet. Ezt az iratot tegnap este a rendőrségről hoztam el, és elvittem a Scalába, mert reméltem, hogy találok ott valakit, aki bejáratos a páholyukbos, akinek segítségével megmutathattam volna magának. Ennek az iratnak másolata régen Bécsben van. Ez hát az ellenség, aki ellen küzdenünk kell. Végig olvasták a feljelentést, és megállapodtak. A kanonok még ezen a napon lemásoltatja, és eljuttatja grófnéhoz egy megbízható emberével. A grófné megkönnyebbült, boldogan tért vissza a Del Dongo palotába. Már nem lehet valaki tisztességesebb, mint ez a volt gazember, kiáltotta Márkinénak. Ma este a Scalában, amikor a színház órája 3:45-et mutat, mindenkit kiküldünk a páholyból, eloltjuk a gyertyákat, bezárjuk az ajtót, és 11 órakor maga a kanonok kopog be, hogy elmondja, mit végzett. Úgy gondoltuk, így kerülhet legkevésbé kényes helyzetbe. Ez a kanonok okos ember volt. Eszébe sem jutott, hogy találkozóját elszalassza. Annyi jó akarattal és oly fenntartás nélküli őszinteséggel viselkedett, ahogyan csak azokban az országokban élnek, ahol nem a hiúság uralkodik az emberek minden érzésén. A legnagyobb, legsúlyosabb lelkifurdalás kínoszta, hogy annak idején a grófnét elárulta Pietra Nera tábornoknak, s most megszabadulhatott a lelkifurdalástól. Amikor délelőtt a grófné elment tőle, keserű gondolatok támadtak rá. Most hát az unoka öccsével szerelmeskedik, ezt gondolta, mert még nem gyógyult meg. Milyen gőgös asszony is eljött hozzám. Amikor a szegény Pietra Nera meghalt, borzadva utasította el felajánlott szolgálataimat, pedig régi szeretője, Scotti ezredes, nagyon udvariasan és igen ügyesen beszélt vele a nevemben. És a szép Pietra Nera grófné most 1500 frankból él, elmélkedett tovább a kanonok, izgatottan járkálva a szobájában. És ott lakik azzal a szörnyetek Secatoréval, azzal a Del Dongo Márkival. Már mindent értek. A fiatal Fabrizio csak ugyan nagyon vonzó fiú, magas, jó alakú, mindig mosolyog, de ennél is többet ér, hogy a tekintetében valamilyen édes érzékiség bujkál. Correggiói arc, gondolta meg a kanonok keserűen. A korkülönbség nem is olyan nagy. Fabrizio a franciák bevonulása után született, úgy emlékszem 98 táján, a grófné körülbelül 27-28 éves, nem is lehetne szebb, hódítóbb. Ebben az országban annyi a szép nő, de ő mindenkit elhomályosít. Különb az, hogy mint a Marini, Gerardi, a Ruga, az Arezi, a Pietra Grua, boldogan éltek, elbújva a gyönyörű komoly tó mellett, amikor a fiú Napóleonhoz akart szökni. Vannak még lelkes emberek Itáliában, akárhogy üldözik is őket. Drága hazám! Nem! Nem! Folytatta járkálását féltékenységtől lángra gyúlt szívvel. Másként nem is tudnám megmagyarázni, hogy ez az asszony mindenbe belenyugodva vidéken senyved. Undorodva nézi minden nap, minden ebédnél és vacsoránál Del Dongo Márki förtelmes arcát, s ráadásul Ascanio Marquezino aljas, vértelen képét. Ez a fiú még az apját is felül fogja múlni. Rendben van, mégis becsületesen fogom szolgálni. Legalább annyi örömem lesz, hogy nem csak színházi látcsövemmel gyönyörködhetem benne. Bordakanonok világosan megmagyarázta az asszonyoknak a helyzetet. Binder tulajdonképpen a legjobbat akarja, őszintén megörült a hírnek, hogy Fabrizio elszökött, mielőtt Bécsből megérkeztek volna az utasítások, mert Bindert nem hatalmazták fel, hogy döntsön valamiben. Rendelkezésre várt ebben az ügyben éppen úgy, mint minden másban. A befutó jelentéseknek pontos másolatát naponként felküldte Bécsbe, azután várt. Borda kifejtette, hogy Fabrizio Romagnanói számüzetésében először is hallgasson minden nap misét, keressen magának okos gyóntatót, aki a monarchia hűszolgája, s csak egészen kifogástalan érzéseiről vajon a gyóntatószékben. Másodszor ne látogasson olyan embereket, akikről azt mondják szellemesek, és ha alkalma nyílik rá, borzadva említse a lázadást, amire ő soha nem vetemedett. Harmadszor ne mutatkozzék soha kávéházakban, soha ne olvasson más napi lapot, mint a turini és milánói hivatalos lapokat. Általában fejezze ki, hogy utál olvasni, ne is olvasson soha, főleg 1720 után nyomtatott műveket, nem? Legfeljebb Walter Scott regényeit. Negyedszer s végül ezt a kanonok némi kárörömmel mondta, nyíltan udvaroljon valamelyik ottani szép asszonynak, természetesen nemesi származású asszonynak, ezzel kifejezi, hogy nem hasonlít a sötét, elégedetlen lelkű, éretlen összeesküvőkhöz. A grófné és a márkiné lefekvés előtt két véget nem érő levelet írt Fabriciónak, amelyekben kedves aggályossággal magyarázták Borda tanácsait. Fabrizio semmi vágyat nem érzett, hogy összeesküvő legyen. Szerette Napóleon, s mert nemes ember volt, azt hitte, arra született, hogy boldogabb legyen, mint más, s minden polgárt nevetségesnek tartott. Amióta elhagyta a kollégiumot, egyetlen egy könyvet ki nem nyitott, s itt is csak olyasmit olvasott, amit a jezsuiták már átdolgoztak. Letelepedett hát egy pompás palotában, Romagnanótól valamivel távolabb. Ez az épület a híres San Micheli építész remek műve volt, de több mint 30 éve lakatlanul állt, úgyhogy most minden szobájába becsurgott az eső, és egyetlen ablaka sem záródott. Elvette az intéző lovait, és semmivel nem törődve egész nap lovagolt. Nem beszélt senkivel, gondolkodott. Azt a tanácsot, hogy egy ultra családban keressen magának szeretőt, mulatságosnak tartotta, és pontosan megfogadta. Gyóntatójául egy fiatal cselszövő paput választott, aki püspök szeretett volna lenni, de három mérföldet gyalogolt, és azt hitte áthatolhatatlan titokzatosságba burkolózik, hogy a Constitutionnelt elolvashassa. A lapot felségesnek tartotta, éppen olyan szép, mint Alfieri és Dante, kiáltott fel gyakran. Fabrizio a francia fiatalsághoz hasonlított abban, hogy sokkal komolyabban érdekelte lova és újságja, mint helyesen gondolkodó szeretője. De ebbe a tiszta és szilárd lélekbe még nem férkőzhetett be mások utánzása, és a városban Romagnano társaságában nem akadtak barátai. Egyszerűségét gőgnek hitték, s nem tudták, mit is mondjanak róla. Elégedetlen másodszülött, aki elsőszülött szeretne lenni, állapította meg a plébános.